Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a Szabad Esésben. Egészségkód. Legyél a Rádió Café medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész.
És üdvözlöm a stúdióban Kovács Robertet, a Semmelweis Szentendrei prémium üzletág vezetőjét. Szervusz, Robi!
Szervusz, Viktor! Köszöntöm én is a hallgatókat!
Az első témánk a gyermekgyógyászathoz köthető. Van itt egy cikk, amire hivatkozunk. Magyarországon először alkalmaztak onkológiai beteg gyerekeknél olyan műtéti eljárást, ahol a beavatkozást megelőzően egy VR szemüvegen keresztül megjelenítették a daganatot virtuálisan, és annak környezetét. Így ezzel kaptak pontos képet a tumor elhelyezkedéséről és a környező erek állapotáról. És erről fog most beszélgetni, hogy ez mennyire ad pontos információt a tumorról, hogyan segít a túlélési esélyekben, és a gyermekgyógyászatban ezt azóta hányszor alkalmazták, és mik a tapasztalatok. Aki a vonalban itt van velünk, dr. Prokop Tamás, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika gyereksebész szakorvosa. Üdvözlöm!
Jó napot, üdvözlöm és a kedves hallgatókat!
Elmesélné nekünk, hogy pontosan hogyan néz ki ez a tervezés, és hogy mire volt szükség ahhoz, milyen szoftveres, milyen hardveres fejlesztésekre, hogy ezzel mára-már tudjanak műteni?
Igen. Gyakorlatilag minden műtétnél, és itt főleg a tumoros műtéteknél egy MR kétdimenziós képeket használunk a műtéti tervezéshez, amiket egyébként műtét előtt elemzünk, és fejben összerakjuk a háromdimenziót, illetve a háromdimenziós anatómiát, azt a sebész mindig a műtét előtt összerakja a fejében. Ugye újabban nagyon sok helyen megjelen most már ezek a VR szemüvegek, közforgalomban is kaphatók, mi is egy ilyet használunk, és ez adta az ötletet gyakorlatilag arra, hogy a MR képekből leképzett háromdimenziót, tehát egyébként egy külön technikus csapat alkot meg, azokat VR szemüveggel lehetne nagyon jól megjeleníteni, ezzel is segítve a sebészek munkáját ebben a műtéti tervezésben, hogy háromdimenzióban lássuk azt a területet, amit majd operálni fogunk.
Ez kifejezetten az ilyen típusú daganatoknál egy használható technika, vagy ez tulajdonképpen másfajta műtétnél is használható lenne, hiszen ez egy ilyen nagyon alapos térbeli háromdimenziós körüljárását teszi lehetővé a műtéti területnek?
Bárhol használható ez a technológia, de igazából itt van értelme, mert a tumor a környezetében, vagy a tumor az nem egy anatómiai képet, mert mindig valami plusz, ami ott van, valami ennek nem kéne ott lenni, csak a környezetét eltolja, vagy éppen belenő a környezetébe, és pont ez a megváltozott anatómia, amit meg tudunk jeleníteni. A legtöbb műtétnél, ugye minden más műtétnél általában az anatómiai környezet, amiben operálunk, az nagyjából ismert, illetve azt tanul. Ezek azok a tumoros műtétek, amikor az anatómiai viszonyok megváltoznak, amire a sebésznek föl kell készülni, hogy mit fog találni a műtét közben, és ebben tud nekünk segíteni ez a technológia.
Hány ilyen műtét zajlott le eddig a gyermekklinikán?
Egy spanyol centrumhoz csatlakoztunk, akik egy vizsgálatot indítottak erre, hogy most kifejezetten ennél a neuroblasztoma típusú műtéteknél ez a VR szemüveges műtéti készülés ez előnyös-e. Mi idén öt beteget válogattunk be ebbe a stádiumba, és ebből három került abba a csoportba, akiket ezzel a technológiával gyakorlatilag egy háromdimenzióban tudtunk készülni a műtétre.
Ugye azt írja ez a cikk, hogy lerövidíthető ezáltal a műtéti idő. Pont egy hete beszélgettünk Bejek Zoltánnal az orvosi robotikáról, és hogy ott
ortopédiai
műtéteknél használt robotikáról, és ott arról volt szó, hogy egy picit meghosszabbítja a műtéti időt, viszont sokkal pontosabb lesz. Itt gyakorlatilag az időről is szó van, tehát az idő lerövidítéséről, és a precizitás javulásáról is?
Így van, mivel hogy nem a műtét közben alkalmazzuk, hanem a műtét előtt készülünk, és hogyha jobban föl vagyunk készülve a műtétre, akkor gyakorlatilag a műtéti idő rövidíthet. Pont ez a kutatás, amihez most csatlakoztunk itt a spanyoloknak a vezetésével, pont ezt célozza meg ezek a kimenetelei, hogy ellenőrizzük, hogy a műtéti idő rövidíthető-e, úgy itt ezt statisztikailag ki kell mutatni, hogy ez a módszer ez jobb, nem csak úgy bevezetjük az orvostudományt, és most erre irányul ez a kutatás is. A műtéti időt szeretnénk rövidíteni, illetve a szövődményeket minél jobban csökkenteni.
Mind a három műtét sikeres volt, amit végeztek az elmúlt hónapokban?
Itt mind a három műtét sikeres volt, a betegek két nap után haza is engedhetőek voltak egyébként a műtét után.
Az elején említettem a túlélési esélyeknek a vizsgálatát, szóval egy ilyen pontos tervezés, túl azon, hogy a műtét sikerességét elősegíti, a túlélési esélyek is megnövekedhetnek ezáltal?
Szorosan összefügg ez a kettő, mert a műtétnek a sikeressége pont arról szól egy ilyen műtétnél, hogy a tumornak a 100%-át sikerült teljesen eltávolítani a tumor. Ez nagyban hozzásegít ahhoz, hogy minél hosszabb túlélést kapjunk tumoros betegeknél, és ezáltal egyébként igen, a túlélést is tudjuk a precizitással egyébként növelni.
Itt ugye arra is gondoltam, hogy a szövődmények kialakulása az jobban elkerülhető-e?
Igen, ez is célzott, de ugye a szövődmények és a túlélés az remélhetőleg nincs szoros összefüggésben, tehát nem a szövődmény az, ami a hosszú távú túlélést befolyásolja, azok általában kezelhetőek, az inkább kellemetlen, és kezeljük a szövődményeket, de a hosszú távú túlélés, egy beteg túlélését konkrétan azzal tudjuk a módszer is segíteni, hogy a tumornak a 100%-át eltávolítjuk.
Elmondta ebben a cikkben, hogy sokszor a daganat bizonyos szervek ereit is körben növi, vagy eltolja azokat. Ebben az esetben az ereknek a feltérképezése az szintén tud segíteni abban, hogy ezek a megint csak szövődmények elkerülhetők legyenek?
Igen, de mint már említettem, ugye az MR képek így is úgy is elkészülnek, vagy eddig is elkészültek, és az MR képek alapján egyébként ábrázolódnak az erek, csak néha nagyon nehéz fejben összetenni, hogy akkor hol oszlanak ezek az erek, vagy amelyiket eltolja. Gyakorlatilag ez egy jobb megjeleníthetőséget ad nekünk, és ezáltal látjuk jobban az ereket.
A spanyol partnernek a bevonása az gyakorlatilag amiatt volt, hogy ezeknek az MR felvételeknek a VR szemüveggel való összekötése, ez gyakorlatilag egy új fejlesztésű technológia, és esetleg ők picit ebben előrébb járnak, és társpartnereket kerestek a kutatáshoz, vagy miért pont egy spanyol partner jön ilyenkor szóba?
Igen, gyakorlatilag a MR képeknek a háromdimenziós rekonstrukció, ugye nálunk készülnek az MR-ek, maga a képanyag az alkalmas arra, hogy háromdimenziós rekonstrukciókat készítsünk belőlük, de ehhez kell egy komoly technikusi csapat, ráadásul, hogy ezt orvoslásban egy-egybe tudjuk használni, ehhez licencvizsgával rendelkező mérnök csapat kell, akik egyébként az otthoni radiológusokkal együtt dolgoznak, és ez az a csapat, akik indították magát ezt a kutatást, és mi ez a kutatáshoz csatlakozva tudunk gyakorlatilag egyelőre ilyen háromdimenziós képeket alkotni. A jövőben tervezzük mi is, hogy Magyarországon esetleg elindítsuk ezt a műtéti tervezési technológiát, akár a Szemeves Egyetemen belül is.
Más típusú daganat sebészetnél, gyereksebészetnél is ugyanígy tervezik ezt alkalmazni, vagy kifejezetten ezekre a típusú daganatokra koncentrálnak első körben?
Most első körben ugye a kutatás, amihez csatlakoztunk, ehhez a típusú, a neuroblasztomákról szól, de a jövőben szeretnénk, és ezt szeretnénk kiterjeszteni a más típusú, akár vesetumorokra, májtumorokra, és a kiterjesztés során ugye minden betegnek esetleg egy háromdimenziós rekonstrukciót végezni.
Felnőtt gyógyászatban, tehát nem gyerekgyógyászatban használnak ilyen technikát?
Így van, tehát ez a felnőtt gyógyászatban is használatos, vagy nem VR szemüvegen megjelenítve, hanem a kinyomtatva például a szívsebészek használják előszeretettel ezt a technológiát.
Visszatérve a gyerekgyógyászatra, ugye itt a terve, ez most out of the box kérdés lesz, engedje meg, hogy egy picit beszéljünk a kis betegekről, ugye, hogyha egy ilyen tervezés jól látható és értelmezhető, bevonhatók a gyerekek akár ezeknek a képeknek a tanulmányozásába? Van ilyen meglátás is, hogy a gyógyulásban tud segíteni az, hogyha egy gyermek vizualizálja például, de szerintem nem csak a gyermekre, hanem a felnőttre is igaz, a magát a tumort vagy a betegséget.
A gyerekeknél egyelőre nem gondolnám, főleg a fiatalabb gyermekeknél nem is értik, hogy mik azok az erek, vagy mik azok a képletek, amik rajta vannak, és ezért nem, én azt gondolom, hogy a gyerekek felnőtteknél nagyon is el tudom képzelni, hogy lássák azt, vizualizálják, hogy mi a probléma, de gyerekek még szerintem nem is értik magát a normális anatómiai környezetet sem. Hozzáteszem, hogy a mostani műtéteink volt, amelyik, hogy volt 5 hetes, volt a legfiatalabb, akit operáltunk ezzel a tumorral, tehát hogy így sincs hajtása. Nagyobb bacskák most volt egy 4-5 éves is volt, és illetve talán most volt, akit még nem operáltunk meg, de 5 beteget már beválogattunk, ő még vár a műtétre, kemoterápiát kap. Ő egy nagyobb bacskán 9 éve, de neki se fogjuk feltétlen megmutatni ezt a képet.
Mennyi ilyen műtét várható még az idei évben?
Ugye pont a study keretében kérdezték tőlünk, hogy hány ilyen műtétet végzünk, mert ők összeszámolják, hogy meglegyen neki, több százas beteganyag kell. Mi azt mondtuk, hogy itt a klinikán évente 8-10 ilyen műtétet végzünk. Ebből most 5 beteg idén már bele válogathat, tehát lehet, hogy idén több is lesz. Több lesz, tervezzük, hogy évente ilyen 5-10 beteget tudunk így operálni.
Köszönjük szépen a rendelkezésre állást, és további jó munkát kívánunk.
Köszönöm szépen.
Dr. Prokop Tamással szembevészettem gyermekgyógyászati klinika gyereksebész szakorvosával beszélgettünk, mindjárt folytatjuk az egészségkódot.
És ön gondoskodik? Öngondoskodás és önértékelés az egészségkódban.
Maradva a gyermekgyógyászatnál, a gyermekkori alvászavar a témánk, amelyről ugye nagyon sokan azt gondolják, hogy hát ez nem létezik. Mert hogy azért, mert a gyerek az alszik. Meg volt a fürdés, lefekszik, fogmosás, lefekvés, és ugye alszik, de hogy mi baja lehet egy gyermeknek, ami esetleg alvás zavart okozhat. Itt van velünk a vonalban dr. Kelemen Judit, a Szemmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika Alvás Ambulanciájának vezetője. Halló!
Üdvözlöm!
Mi lehet az eredője a gyerekkori alvás zavarnak?
Hát rengetegféle alvás zavar létezik, és ugye a gyerekkor az elég tágas időintervallumot fog közre, úgyhogy így megjelennek egyrészt azok az alvászavarok is, amik ugye inkább felnőttkorra jelentők, viszont vannak gyerek-specifikus alvászavarok is. Ami szerintem a legjelentősebb, és érdemes vele foglalkozni, az ugye az obstruktív alvásiapnea, ami egyre gyakoribb gyermekkorban is. Ennek két fő oka van a gyerekeknél, egyrészt főleg a kisdedkor, óvodás korban jellemző, hogy ugye megnagyobbodnak a mandulák, és amiatt van egy szűkület, ami miatt horkolnak, másrészt meg az elhízás, ami egyre gyakoribb sajnos gyerekkorban, és egyre korábban látjuk már 4-5 éveseknél is, hogy túlsúlyosak, és emiatt van egy ilyen alvászavaruk, tehát egy alvászati légzészavaruk.
Most egy kicsit mi meglepődve hallgattuk Önt, beszélgettünk már felnőtt alvászavar témában a Semmelweis szakemberekkel, de ez így nem állt össze bennünk, hogy miért is ne lehetne nagyon hasonlók a gyermekeknél, meg a felnőtteknél. Ezekben az esetekben ennyire egyszerű a terápia, hogy egy kicsit figyelni kellene a gyerkőc testsúlyára? És ez meg is old mindent alapvetően?
Ez csak egy ok, amit az én doktornő mondott.
Hallgassuk meg a szakembert.
Hát igen, tehát hogy azt látjuk sokszor, hogyha már csökkentenek a testsúlyukon, akkor ez az alvási apnoe szindróma mondjuk sokkal enyhébben jelenik meg. Tehát hogy alapvetően hát mondhatjuk ezt egyszerűnek, de azért aki már próbált súlyt leadni, azért ez nem annyira egyszerű, főleg nem, hogy 4-5 éves gyereknek azt mondani, hogy aki eddig csokit evett csokival, hogy mostantól nem ehet csokit. Úgyhogy azért ez nem ennyire egyszerű.
Milyen típusú vagy milyen okú alvászavarok, alvás problémák szoktak még gyermekeknél előjönni?
Amivel gyakrabban jelentkeznek mondjuk az ambulancián, az ugye ez a 2-3 éves kor körüli gyerekek, akik ugye még nem alusszák át az éjszakát. Ezt én nem annyira szoktam alvászavarnak tekinteni, mert körülbelül olyan 5 éves korukra érnek meg a gyerekek, hogy arra, hogy teljesen átaludják az éjszakát, tehát addig folyamatában fejlődik az agyuk, és ezek a gyakori ébredések azok hozzátartoznak az agy fejlődéséhez. Ami még ilyen nagyon specifikus, ez az éjszakai felrettenés, vagy lidérnyomásként van a köznyelvben, vagy a latin nevén ez a pávor, amikor ugye az éjszaka első felében felébrednek a gyerekek, üvöltenek, sírnak, nem megnyugtathatóak. A szülő számára ez egy ilyen nagyon borzalmasnak kinéző és ijesztő állapot. Azért ezzel is elég gyakran jelentkeznek az ambulancián. Alapvetően ez egy ártalmatlannak mondható alvászavar, és kinövik, viszont hát amíg van, az biztos, hogy rányomja az a bélyegét a szülők életminőségére.
Ez a fajta éjszakai fölébredés, ez akkor is megvolt, amikor a gyermekek nem fogyasztottak ilyen mennyiségben médiatartalmat. Ez megvolt 50-80-100 éve is a tudományos leírásokban?
Hát én azt gondolom, hogy nem annyira, mivel például pont ennél a fajta alvászavarnál látunk egyfajta ilyen genetikai vonalat is, tehát hogy van olyan, hogy a szülő elmondja, hogy neki is volt ilyen, vagy tehát, hogy nagyszülőnél megjelent ilyen, hogy szóba jött ez, hogy éjszakánként, gyerekként így felriadt. Úgyhogy van egy ilyen része. Az, hogy ezek a sok digitális eszköz, amit most már egész picik használnak, hogy mennyire nyomja rá az alvásra a bélyegét, ezt így nehéz megmondani. Az biztos, hogy abszolút nem tesz jót. A WHO által ugye 3 éves kor alatt 0 perc ajánlott képernyőidő, és azért látjuk, hogy a valóság azért elég messze áll ettől.
A valóság az sok óra ezzel szemben.
Hát igen, az biztos, és tehát, hogy inkább ezek ilyen elalvási zavarokat okoznak, meg átalvási zavarokat, tehát, hogy az idegrendszer nem tud megnyugodni a sok ingertől.
Miben tud segíteni a szülő a gyermeknek abban, hogy jól aludja át az éjszakát? Az elalvásban természetes, hogy ott kell legyen, vagy abban tud segíteni. De vannak-e olyan eszközök, vagy olyan módszerek, amivel a szülő a gyermek alvását meg tudja támogatni nem csak este a lefekvéskor, hanem akár később is az éjszaka későbbi részén?
Hát erre egyértelmű válasz az, hogy a megfelelő alvás higiénia, amit a szülők nagy része nem ismer, vagy ők is, hogy mondjam, elég furcsa körülmények között próbálnak aludni. Ezek között, tehát hogy az ilyen alváshigiéniás szabályok között például olyanok vannak, hogy már az elalvás előtti órákban mondjuk egy nagyon-nagyon fényes szobában legyen a gyermek, ne egyen elalvás előtt 2 órával, akkor ugye ezeknek a digitális eszközöknek a használatát, tehát serdülőkorban sem javasolt elalvás előtti pár órában, tehát az ágyban telefonozás az abszolút nem tesz jót a megfelelő minőségű alvásnak. Emellett nagyon fontos az a sport, tehát az, hogy egy kicsit fizikailag is elfáradjon, emellett ugye ilyenkor olyan hormonok szabadulnak föl, amik segítik az esti elalvást.
De itt az esti sportra gondol? Tehát akár a gyermekkel lehet mozgatni?
Nem. Tehát az este azért, tehát ha nagyon aktivizáljuk a testet, akkor lehet, hogy a fáradtság miatt könnyebben elalszik, viszont nehezebben kerül egy mélyebb alvásba ilyenkor. Úgyhogy inkább a napközben, tehát gyerekek esetében főleg a délelőtti, délutáni sportolás, ami javasolt.
Ezeknél a gyermekeknél az óvodában az ebéd utáni alvás is általában ugyanúgy problémás, mint az otthoni esti alvás, vagy ez egy más műfaj?
Hát van, akinél. Ugye egy délutáni alvás az óvodában, az ugye mondjuk tegyük fel, hogy 2 órát alszanak, körülbelül 1,5-2 órát, attól függően, hogy ugye mennyi idős a gyermek. Ez általában gyereknél egy olyan 1-2 alvás ciklus jelent. Ennyi idő alatt nem biztos, hogy mondjuk előjön egy olyan probléma.
Mikor érdemes megkeresni a gyermekgyógyászati klinika alvásambulanciáját? Szóval milyen tüneteknél jelentkezzünk?
Azt gondolom, hogyha ilyen horkolás, légzés, kimaradást észlelnek a szülők, akkor mindenképp érdemes egy ilyen vizsgálatot, tehát az alvásambulanciára jönni, és utána általában meg szoktuk javasolni az alvásvizsgálatot is. De emellett gyakorlatilag bármilyen alvással kapcsolatos panasz van, hogy nem alszik el, vagy káratlan ébred reggel, tájfájással ébred reggel, éjszaka izzad, nem tud koncentrálni az iskolában, vagy mondjuk akár az is jelenleg, hogy romlanak a jegyek a bizonyítványban, akkor, és ez, hogy mondjam, egy hosszabb időn keresztül fennáll, akkor érdemes erre gondolni, hogy valószínűleg valami miatt a gyermek alvása nem nyugodt, és ilyenkor nyugodtan jelentkezhetnek nálunk az ambulancián.
Nagyon köszönjük, hogy rendelkezésre állt.
Nincs mit, köszönöm szépen a felkérést.
Dr. Kelemen Judittal, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika alvás ambulanciájának vezetőjével beszélgettünk.
Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgasd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a Szabadesésben. Egészségkód. Legyél a Rádiókafé medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész.
Mához egy hétre, azaz április 25-én lesz az adatvezérelt egészségügyi és kiberbiztonság konferencia, és aki a vonalban itt van velem, a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság elnök helyettese dr. Jó Tamás. Halló, üdvözlöm!
Üdvözlöm, jó napot kívánok!
A nagy képet nézve, hogyha nagyon messziről indítjuk a témát, akkor érdemes azt átvennünk, hogy hogyan kapcsolódik a kiberbiztonság az egészségügyhöz, illetve az egészségügy az hogyan lehet adatvezérelt, hogyan van erre szükség, hogy adatvezérelt legyen az egészségügyi szektor?
Igen, onnan érdemes elindulni, hogy egy adatvezérelt egészségügyi paradigmaváltás zajlik jelenleg hazánkban és globálisan. Ez egy olyan változás, átalakulást jelent az egészségügyben, ahol a betegellátás, a diagnosztizálás, a prevenció és a megelőzés, a kutatás is sokkal inkább az egészségügyi adatok elemzésén alapul. És ez a megközelítés, ez az átalakulás hatékonyabbá, személyre szabottabbá és proaktívabbá teheti az egészségügyi ellátást. Ennek mentén az érdemes kiemelni, hogy egy orvos eddig is az adatok alapján hozta meg véleményét, diagnózisát, terápiás döntését, hiszen az anamnézis, vagyis az egészségügyi előélet felvétele során, vagy a diagnosztikában ugye számos adatot gyűjtött össze, nézett át, amiket általában manuálisan, kézműves módszerekkel összegzett, majd a rendelkezés általában rövid idő alatt meghozta a döntését a legjobb tudása szerint. Amikor a modern kor adatvezérelt egészségügyéről beszélünk, az adatgyűjtésnek és a feldolgozásnak egy olyan szintjéről beszélünk, ahol nem jelent korlátot az egyének a kapacitása, és ennek mentén mind a rendelkezésre álló adat, mind a mesterséges intelligencia segítségével gyorsabban, hatékonyabban tudja feldolgozni a rendelkezésre álló információk. Elég, ha csak annyit mondunk, hogy jelen pillanatban, ugye a mindennapjainkban, például a háziorvos, ha az háziorvosi ellátást nézzük, ugye egy háziorvos, egy praxis nagyjából évente ellát 13-15 ezer beteget, egy betegre alkalmanként megközel 5-7 perc jó. Tehát 5-7 perc van például a háziorvosnak is arra, hogy ott abban az időben ezeken a folyamatokon végigmenjen, és a megfelelő döntést meghozza. Ezek az adatvezérelt, illetve mesterséges intelligencia megoldások abban segíthetnek, hogy abban az időben, a rendelkezésre álló szűk időkeretben a lehető legtöbb információt relevánsan feldolgozva segítse a döntés meghozatalában az érintett egészségügyi dolgozót, orvost.
Ennek mi volt az előfutára? Szóval, hogyha visszaugrunk 10-15 évvel, akkor most ugye, amit ön elmondott, azt ugye el tudja mindenki képzelni, meg emlékeinkből el tudjuk képzelni, hogy hát ülünk az orvosra, vagy ülünk vagy állunk az orvossal szemben, és az asszisztens pötyögi be azt, amit ő mormol. Körülbelül ennyi adat állt rendelkezésre egy betegről. Hogyha adatvezérelt egészségügyről és modern egészségügyről beszélünk, akkor az adatok azok mire terjednek még ki?
Igen, egy érdemes kiemelni ennél a visszatekintésnél, hogy tehát a magyar egészségügy, a magyar egészségügyi ellátórendszer egy nagyon jó terepe ezeknek a fejlesztéseknek, tehát egy nagyon jó alapról indulunk, ugyanis a mi adottságaink olyanok, nagyon sok külföldi vagy nemzetközi rendszertől eltér, tehát egy biztosítós modellben működünk. 93-ig, tehát 1993-ig visszamenőleg alapvetően finanszírozási típusú ellátási adatok rendelkezésre állnak valamennyi állampolgárról. Van már ugye 2017 óta egységes informatikai rendszerünk, megoldásunk össze vannak kötve a különböző egészségügyi szolgáltatók, szereplők egymással. Tehát azt lehet mondani, hogy a magyar egészségügyi ellátó egy borzasztó adatgazdag, nagyon jó adottságokkal rendelkezik, ugyanis ahhoz, hogy ezekről az adatvezérelt fejlesztésekről, a mesterséges intelligencia fejlesztésekről egyáltalán most beszélhetünk, nyilván egy ilyen háttér, egy ilyen adottság az nagyon fontos. Lehet azt mondani, hogy nagyon sok nemzetközi rendszerhez képest egy komoly versenyelőnyünk van, ami az adatgazdagságból, az adatok heterogenitásából fakad, úgyhogy ezen a téren alapvetően jól állunk.
A mesterséges intelligenciától egyébként mit vár el az orvostudomány? Szóval vannak olyan dolgok, amiket ma nem tudnak elvégezni mesterséges intelligencia nélkül, és vannak-e olyan dolgok, amiket viszont még nem tudnak megkapni tőle?
Igen, ez egy nagyon fontos, amit kérdez, ez nem feltétlenül csak és kizárólag az egészségügyre vonatkozik. Úgy általánosságban a mesterséges intelligenciával kapcsolatban a legnagyobb elvárás az értelemszerűen az, hogy olyan megoldásokat hozzon az életünkbe, amit jelenleg még nem tudunk megoldani, vagy valami korlátot jelentenek a jelenlegi képességeink ebben. Az egészségügyben is van egyfajta várakozás a mesterséges intelligencia tekintetében. Azt tudni kell, hogy rengeteg kihívással küzd mind a hazai egészségügyi ellátórendszer, mind globálisan óriási nehézségekkel küzdenek az egészségügyi ellátórendszer. Néhány ilyet érdemes kiemelni. Talán az egyik legfontosabb az egészségügyi humán erőforrás. Ugye nagyon sokszor halljuk, hogy nincs elég orvos, nincs elég egészségügyi dolgozó. Nálunk is, külföldön is, globálisan is ez fokozottan igaz. És ugye a tendencia is folyamatosan egy előredő társadalomról beszélünk, az orvosi szakmába is ez jellemzően így van, sőt, még inkább így van, mint általánosságban, és vannak olyan szakmák, ahol sajnos már 60 felett van Magyarországon is az átlag életkor, és a trend is nagyobb, tehát évről évre ugye egyre rosszabbul állunk, ami azt jelenti, hogy néhány szakma esetében 5-10-15 éven belül nagyon komoly ellátási problémák jöhetnek azáltal, hogy nem lesz elég orvos, hogy a megfelelő tevékenységet elvégezik. Tehát az egészségügyi humán erőforrás az egy olyan kihívás, amiről érdemes beszélni, és mi egyébként globálisan viszonylag jól állunk. Ha most egy nagyon ellentétes példát, hogy nálunk nagyjából 300 orvos jut 100 000 lakosra, vannak olyan részei a világnak, például Afrikában, ahol 0,2 orvos jut, mert főre emberi észre egyébként felfoghatatlan. Úgyhogy a mesterséges intelligenciával kapcsolatban van egy ilyen jellegű várakozás, hogy az egészségügyi humán erőforrás krízisnek a kezeléséhez hozzájárulhat, illetve olyan helyekre vihetjük el az egészségügyet, ahol egyébként a lakosságnak, az embereknek valamiféle korlátja van ahhoz, hogy hozzáférjenek egészségügyi szolgáltatásokhoz. Egyébként a világ 50%-ára az igaz. A világ 50%-a nem fér hozzá alapvető egészségügyi teljes szolgáltatásokhoz. Úgyhogy ezekben tud a mesterséges intelligencia, lehet azt mondani általánosan, hogy a legsúlyosabb fenntarthatósági és hasonló kihívásokra keresésre adhatja meg a választ.
Nem túl kényelmes gondolkodása az, hogyha rábízzuk magunkat, vagy rábízzuk az egészségügyet a mesterséges intelligenciára. Szóval, hogyha átesünk a ló másik oldalára, értem, hogy ez a problémára egy megoldás lehet, de mi van akkor, hogyha nem ez a teljes átfogó megoldás, tehát ahogy a humán erőt azt nem lehet pótolni, az orvos azt nem lehet pótolni. Itt mégis arról van szó, hogy a mesterséges intelligenciával valamilyen űrt beszeretnénk tölteni. Ez helyes így, vagy vannak egyéb tervek a felvázolt problémákra, amiket az imént elmondott?
Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy az egészségügyi humán erőforrást hogyan is érinti pontosan a mesterséges intelligencia. Én most ugye egyfajta kihívást elmondtam, hogy hogy ez egy folyamatos problémakör, hogy előregedő orvostársadalom, és egyre kevesebben vannak, akik ugye a megfelelő tevékenységet elvégzik, de rengeteg egyéb szempont felmerül a humán erőforrással kapcsolatban. Például mi folyamatosan ugye azt hangsúlyozzuk, illetve nem csak mi, hanem nagyon sokan, ugye, hogy nem helyettesít a technológia nem helyettesít a mesterséges intelligencia, hanem támogat. Egyfajta támogatás döntés előkészítést végez az orvos számára, azután hatékonyabban, gyorsabban tudja meghozni a megfelelő döntést. Tehát ez egy nagyon, nagyon fontos, ugye ez az orvosok körében is rendszeresen felmerülő kérdés, hogy akkor támogat, helyettesít, hogyan fog ez alakulni. Nagyon fontos, hogy támogat, az orvos hozza meg a végső döntést, hogy ez jelen pillanatban is a jogi szabályozási környezet alapján is ez így működik. Úgyhogy ezt mindenképpen érdemes kihangsúlyozni. Viszont teljesen átalakulhat az ő munkája. Tehát azt viszont érdemes kiemelni, hogy átalakul valamennyi szakma, ahol a mesterséges intelligencia megjelenik, átalakul az adott szakma. Mondok egy példát. Egy patológusnak nem feltétlen az lesz a feladata a jövőben, hogy a szövettani metszeteket értékelje a mikroszkóp vagy a digitális megoldások előtt, hanem már az is a feladata lesz, hogy tanítsa a technológiát, hogy együtt dolgozzon a technológiával, tehát megváltozik a szakmának, egy adott szakmának a működése, és valószínűleg azokat ugye előbb említettem, hogy nem helyettesít, hanem támogat, de valószínűleg azokat az orvosokat helyettesíteni fogja, akik viszont nem élnek a technológia adta lehetőségekkel. Tehát nagyon fontos az orvostársadalomnak, az egészségügynek a felkészítése ezekre a megoldásokra, ezekre a technológiákra, ezt mi is rendkívül komolyan vesszük, ugye stratégiai partnerség van az egészségügyi menedzserképző központtal, ahol egyrészt a jelen és a jövő közép- és felső vezetőinek a képzése zajlik, ott is ezek a témakörök határozottan és fokozottan megjelennek a kurikulumban, vagy különböző kórházi rócsókat tartunk, ahol mind a szakmát, mind a menedzsmentet érzékenyítjük és tanítjuk az újfajta technológiákra, vagy például ugye a jövő heti rendezvényünkön is ezek a témák kiemelten szerepelnek.
Az adatvezérelt egészségüggyel kapcsolatban mik azok a félelmek, amiket már megfogalmaz az orvos társadalom?
Ugye itt nagyon fontos fejlesztések zajlanak, rengeteg naponta jelennek meg a hírek, hogy milyen értékelő algoritmus, milyen döntéstámogató eszköz, milyen telemedicina megoldás, vagy éppen egy applikáció jelent meg. Azon arról viszont keveset hallunk, hogy rendszer szinten, tehát egy egészségügyi rendszerbe ezeket hogyan sikerült implementálni, bevezetni, és úgymond rendszerképességé fejleszteni. Nem véletlenül, és ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat, és egy rendkívül komplex megközelítést igényel, és valamennyi területen, tehát mind a szabályozási, mind a jogi, etikai, kiberbiztonsági, finanszírozási, egészségpolitikai vonatkozását ezeknek a megoldásoknak végig kell gondolni, ki kell dolgozni, és akkor beszélhetünk majd, hogy ezeken az utakon végigmentünk rendszerképességről. Tehát ugye az, hogy ezek a megoldások egy országos rendszerben hogyan és milyen formában, milyen úton épülnek majd be és gyógyítják a betegeket, vagy járulnak hozzá az ő gyógyulásukhoz, ez egy nagyon izgalmas feladat lesz.
Ugye itt arról beszélünk, hogy a mesterséges intelligenciát hogyan lehet az orvostudományba, illetve az egészségügybe invertálni, vagy egyáltalán hogyan lehet használni ezt az új technológiát, de nem beszélünk a hardveres igényekről. Szóval ezen a konferencián lesz szó arról, hogy egyébként, ha egy kórház vagy egy egészségügyi intézmény felkészül a mesterséges intelligencia használatára, hogy az milyen hardverekkel, vagy milyen hardveres fejlesztéssel jár, például szerverparkok, hiszen rengeteg adatról beszélünk.
Szintén nagyon fontosat kérdez. Ugye innen indultunk, hogy az ország nagyon jó adottságokkal rendelkezik. A biztosítási modell, a 93-ig visszamenő országos adatbázisok, adatforrások, az egységes rendszerek. Ahhoz, hogy mi rendszerképességről beszéljünk, és hogy a rendelkezésre álló forrásokat stratégikusan tudjuk felhasználni, az nyilván ezeket a képességeket a központi rendszerek kapcsán kell kiépíteni. Tehát ez egy nagyon fontos gondolat, és így van, tehát gyakorlatilag mind az IT infrastruktúrát, mind az egyéb infrastruktúrába ugye a fejlesztéseket, a szükséges fejlesztéseket meg kell hozni, de azért említettem ezt, hogy az egységes rendszerek egy nagyon fontos, kiváló alapot biztosíthatnak arra, hogy arra ültessük rá már eleve a központi megoldást. Az értékelő algoritmus, vagy azt az egyfajta keretrendszer, ahova a különböző megoldásszállítók ráhozhatják a különböző megoldásaikat, fejlesztéseiket.
És ugye van még egy téma, ugye, amit érintenek majd a konferencián, a címében is benne van, a kiberbiztonság. És eszembe jut az, hogy ennyi adatnak a kezelése az egy sebezhető állapot. A kiberbiztonságra hogyan lehet fölkészülni az adatvezérelt egészségügyben?
Igen, azt tudni kell az egészségügyi adatról, hogy egy rendkívül szenzitív, rendkívül értékes adatról beszélünk. Hogyha megnéznénk a dark webet, akkor azt látnánk, hogy egy legértékesebb, még a információknál is értékesebb adatról beszélünk. Ezért
a dark webben.
Így van, a dark webben. Tehát ahol zajlik ugye a különböző adatoknak a dark webben történő értékesítése, tehát onnan származnak, onnan tudunk olyan információkhoz jutni, hogy az egészségügyi adat az nagyon sok esetben értékesebb, mint mondjuk egy banki információ. És éppen ezért ebből következik az, hogy az egészségügyi intézmények és az egészségügyi rendszerek azok nagyon komoly célpontjai ezeknek a területeknek. Úgyhogy a kiberbiztonsággal kiemelten kell foglalkozni, az egészségügy ez egy tipikus infrastruktúra, és ezeknél a technológiáknál pedig tényleg kiemelten kezelendő az, hogy nagyon sok esetben az a technológia, ami adatvezérelt megoldás, vagy mesterséges intelligencia megoldás, ami célzottan életmentésre szolgálhat, sajnos rossz kezekben rossz célokat is tud szolgálni. Ezt pont egy értékelő algoritmus kapcsán néztük, ugye egy izraeli kutatók mutatták be egy ottani kórház példáján, hogy pontosan ugyanaz a megoldás, amivel CT felvételen képes a mesterséges intelligencia megtalálni a daganatos elváltozást, és egyfajta döntéstámogató eszközként működik. Egy hasonló technológiával rossz célokat is szolgálhat ez a megoldás, ugyanis képes arra, hogy CT felvételről akár daganatos elváltozásra utaló jeleket távolítsunk el, vagy éppen rakjunk rá. Ugye oda vezették ki a kutatók ezt a megközelítést, hogy rossz kezekben ezzel a technológiával akár egy választási kampányt is lehet befolyásolni, ugyanis amikor volt az Amerikai Egyesült Államokban az elnökválasztási folyamat, ugye ott Hillary és Trump között ment a verseny, és aztán pont a Hillary-nél volt, hogy CT-zni kellett a valamilyen probléma miatt, és gyakorlatilag ennek mentén vezették végig azt a logikát az izraeli kutatók, amikor bementek a kórházba, demonstrálták, hogyan tudták befolyásolni a CT-felvételt, hogyan tudták rátenni a CT-felvételre, manipulálni azt, és hogyan tudták rátenni azokat a nódusokat, ami daganatos elváltozásra utal, és ide vezették ki, hogy akár még egy elnökválasztási kampányt is befolyásolható eszközként funkcionálhat rossz kezekben egy ilyen jellegű technológia. És csak arra szeretném, hogy mi is kívül komolyan vesszük, és foglalkozunk ezzel a kérdéskörrel. Azt érdemes kiemelni, hogy a sikeres kiberbiztonsági támadásoknak a közel 90%-a emberi tényezőre vezethető vissza. Tehát itt is az edukációnak, az oktatásnak óriási szerepe van az egészségügyben, hogy ezt a 90%-ot ezt minél inkább le tudjuk szorítani.
Április 25-én tehát adatvezérelt egészségügyi és kiberbiztonság konferencia Krón Plaza Hotelben a West Endnél. Köszönöm szépen, még egyszer rendelkezésre állt.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Dr. Jó Tamással, a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság elnök helyettesével beszélgettünk. Ez volt már az Egészségkód itt a Szabad Esésben, amit folytatunk hét után, úgyhogy maradjatok még.
Jövő órán zárt helyi. Egészségkód. A Rádiókafé és a Semmelweis Egészségügyi Kft. Szakértőinek műsorát hallottátok a Szabad Esésben. A műsor együttműködő partnere a foglalj orvost.hu.